Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szólok, mint más alkalommal is. A bibliai ige, amit ma megtanulunk, gyerekek, így hangzik: lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ugye tudjátok, mi az, hogy hazugság, és sajnos emberek között azt kell mondanom, hogy gyakori, és még a gyerekek is sokszor belecsúsznak egy kis hazugságba. De egy valaki van, akire ez elképzelhetetlen, és sohasem történhet meg. Így mondja szó szerint a Biblia: lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Jézus azt mondta egyszer: az ég és a föld előbb elmúlik, de a beszédeim semmiképpen el nem múlnak. És ebben az is benne van, hogy olyan nem lehet, hogy Isten valamit ígér és nem teljesíti. És szeretnék a Bibliából egy történetet feleleveníteni nektek, amit gondolom egyébként ismertek, de most pontosan ezt szeretném benne megmutatni, hogy lehetetlen, hogy az Isten ne mondjon igazat. Bizonyára hallottatok Máriáról, Mártáról és Lázárról. Ugye ez három testvér volt, és Jézus tanítványai voltak, mikor ő a földön járt. Márta nagyon szíves vendéglátó volt, Jézust és a tanítványait is sokszor fogadta a házukban. És Jézus persze ugye csak időnként jelent meg náluk, mert ő járta a városokat, a falvakat, tanította az embereket mindenütt, és egy alkalommal, amikor Jézus eléggé távol volt tőlük, Lázár nagyon megbetegedett, a három testvér egyike. És küldtek egy üzenetet Jézusnak. Nem is mondták neki, hogy mit kérnek tőle, csak annyit, hogy Uram, akit te szeretsz, tudjuk, hogy szereted őt, beteg. És bíztak abban, hogy Jézus hát erre tudni fogja, hogy mit tegyen. És Jézus visszaüzent nekik, azt üzente: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. És a tanítványok is csodálkoztak, hogy ezután Jézus még két napig ott maradt, és nem sietett. Hogy máskor pedig, ha bárki hívta őt, hogy jött egy apa például, hogy kislányom halálán van, másik, hogy az ő nagy becsben álló szolgája halálos beteg, Jézus azonnal indult. És most még két napig ugyanazon a helyen maradt. És akkor tanítványainak a meglepetésére mondta, hogy na, most menjünk Júdeába, mert Lázár, ami barátunk, elaludt, de én elmegyek, hogy felköltsem őt. Persze a tanítványok nem értették, ők azt gondolták, hogy hát a súlyos betegségében mélyen elaludt. És van egy ilyen népi mondás, hogyha valaki nagyon beteg, és már aludni se tud, de aztán egyszer csak mélyen elalszik, akkor azt mondják, hogy átesett a krízisen, átesett a betegség legrosszabb pontján, és most már meg fog gyógyulni. És hát ők is azt mondták: Uram, hogyha elaludt, meggyógyul. És erre Jézus nekik nyilván mondta félreérthetetlenül: Lázár meghalt. És még azt is hozzátette: örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. És amit szeretnék nektek különösen kiemelni, hogy mikor Jézus aztán megérkezett Betániába, ahol a három testvér lakott, addigra már 4 napja volt annak, hogy Lázár meghalt, és egy szikla sírba temették. És az a csodálatos, hogy az a két nővére, a két testvére, Márta és Mária, hogyan vették komolyan azt, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjék. Pedig most az egyszer, mintha okuk lett volna arra, hogy kételkedjenek abban, hogy Jézus igazat mond. Mert hát nem is tudja az ember elképzelni, hogy élték át azt, hogy először is Jézus nem jött azonnal, aztán nem csak, hogy nem jött azonnal, még ilyet üzent, hogy ez a betegség nem halálos, és erre a testvérük meghalt, és eltemették, és Jézus még mindig nem jött. És mégis, mikor Jézus odaért, nem egyszerre találkozott a két testvérrel, először Mártával, aztán később Máriával, és mégis mind a kettő ennyit mondott, ilyen fájdalmasan: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Hát ebből ugye az derül ki, hogy semmit se ingott meg a bizalmuk Jézusban. Mert azt mondták, hogy mi tudjuk, hogy te ki vagy, és ha itt lettél volna, biztos nem halt volna meg. Márta még azt is hozzátette: De most is hiszem, hogy amit csak kérsz, az Isten megadja neked. Tehát hitte, hogy Jézus egy igaz ember, Istennel kapcsolatban áll. Isten az ő segítségül hívására akár teremtő hatalommal cselekszik. És tudjátok, hogy lehetett ez, hogy ők nem elkeseredetten fogadták Jézust, és nem azt mondták, hát Uram, mit üzentél? Nem szemrehányást tettek neki, miért nem jöttél? Aztán ilyet üzentél, aztán nem lett igaz. Hanem ők olyan nagyon megismerték Jézust, hogy azt mondták, hogy nem értjük, nem tudjuk megmagyarázni, de hogy ő nem hazudhat, az biztos. Ő egy igaz ember. Ő az, akiben feltétlenül bízni lehet. És látjátok, így kell nekünk is, ilyen komolyan venni azt, hogy van, mikor nem értjük egy ideig, hogy jó Isten miért nem cselekszik, vagy valamit miért cselekszik, de mindig jusson eszünkbe ez a Biblia, lehetetlen, hogy Isten hazudjék. Minden ígérete igaz. És megkérdezem, végül igazolódott, amit Jézus mondott, hogy ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére való? Mert megtörtént az elképzelhetetlen dolog, hogy Jézus az Atya hatalmát segítségül hívva életre keltette, újra teremtette Lázárt, és akkor mennyire örültek a testvérek, hogy milyen jó, hogy nem bontuk meg a bizalmunkat, milyen jó, hogy nem mondtuk gyorsan, hogy hát ő most olyat üzent, ami nem igaz, hanem azt mondtuk, hogy ha annyira megismertük őt, akkor az lehetetlen, hogy ő hazudjék. Nem tudjuk, hogy lesz, de ha ő ezt mondta, akkor az ígéretében bízni kell. És el se tudjuk képzelni azt a boldogságukat, amikor visszakapták a testvérüket. És tényleg Isten dicsőségét szolgálta? Azt olvassuk, hogy most értették meg igazán nagyon sokan. Így olvassuk, most kezdtek még nagyon sokkal többen hinni Jézusban. Mert látták, hogy ő milyen kapcsolatban áll a mennyei atyával, és azt is megértették, hogy Istennek minden lehetséges, teremteni tud a semmiből, és feltámasztani tud a halálból. Tehát akkor jegyezzétek meg az igét, amit ma tanultunk, lehetetlen, hogy Isten hazudjék. Amit ő ígér, azt biztos, hogy teljesíti. Még ha várnunk is kell rá, még ha egy ideig nem is értjük, hogy ez hogyan lesz. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a megdélelőtti igehirdetés alapigéjét a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből olvasom a 6-tól 7. verset. Tehát Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből fogom olvasni a 6-tól 7. verset. Tehát 4. fejezetből a 6-tól 7. verset. Így hangzik az ige. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Gondolom, hogy nem először halljuk ezeket az igéket, sokan szeretik, de azért van egy kis kérdés, amit feltehetünk, és pedig azt a kérdést tenném fel, hogy felnőttünk-e a hitben oda, hogy már semmi felől nem aggódunk. Mert ugye ez a felszólítás, ez félreérthetetlen. Semmi felől ne aggódjatok. Ugye ismerősek ezek a szavak, hogy szorongás, félelem, stressz, feszültség. Aztán, ha ezeket hagyjuk magunkban elhatalmasodni, akkor nagyon könnyen még beletaszítanak egy depresszióba is, ami ugye már egy nagyon komoly pszichikai és szomatikus testi betegség is, nagyon keserves betegség. Nem egy embertől hallottam, azt mondta, bármi lehet, csak ez ne, csak ebbe bele ne csúszak. És ez mind kivéthető, ha hitben el tudunk oda jutni, hogy semmi felől ne aggódjatok. És ehelyett mi legyen a szívünkben? Istennek békessége, ami megőrzi gondolatainkat, érzéseinket a Krisztusban. Hát ugye ez volt Jézusnak az egyik legfontosabb búcsú ígérete, mondhatnám szinte örökségként hagyta a tanítványaira, amikor azt mondta a búcsú beszédeiben, Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. És hogy fejezte be? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. És hát egyáltalán tudjátok, hogy Jézus ajkán hányszor hangzott el ez, hogy ne félj. Nagyon sokszor. És érdekes, hogy az Ószövetségben is találunk már hasonló igét. Például a 112. Zsoltár 7. verse azt mondja az igaz emberről, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ugye itt is ott van ez a szó, hogy semmi. Az Új Szövetségben azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, az Ószövetségben azt olvassuk, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél, mert szíve erős, az Úrban bizakodó. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy hogyan tudunk mi hitben ide felnőni. Gondolom, mindenki kívánatosnak tartja ezt az állapotot, és aggódni való mindegyikünknek akad rengeteg, és ez csodálatos, hogyha ide el tud jutni az ember, de hogy lehet ide eljutni? Hát én legelőször is arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy azt ugye mindenki tudja, hogy a versbeosztás az nem az ihletett szöveghez tartozik, az a könyvkiadóknak a munkája, és hát nagyon praktikus dolog, mert ugye így tudunk bármikor, bármi gyorsan kikeresni, de úgy gondolom, hogy itt nem jó helyre került a vers határ, mert amit olvasunk a 4. fejezet 5. versében, annak az utolsó mondata, az Úr közel, az valójában ide tartozik a 6. vers elejére. Tehát így kellene olvasnunk, az Úr közel, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat Isten előtt. Milyen érdekes ez a felhívás, az Úr közel. Van ennek egy párja a Bibliában, ez gondolom ismerős, ez a Korintusi első levél 16. fejezet 22. versében van, ahol mint egy záró üdvözletként írja levele végén Pál, Maranata. Ezt ugye sokszor emlegetjük, ez is egy ilyen üdvözlési formula volt, ez arám nyelven van. És azt jelenti, hogy Urunk jön. Tehát úgy tűnik, hogy az őskeresztény egyházban ezek ilyen üdvözlési formulák voltak, illetve ilyen jelmondatok, amit a hívők ismételgettek egymás között. Így is, hogy az Úr közel, vagy az Úr jön. És ez, mi hajlamosak vagyunk most ezt úgy érteni, hogy ez Jézus visszajövetelére vonatkozik, hogy ők hitték, hogy Jézus hamar eljön, arra is, de nem csak arra, hanem szerintem mindenek előtt arra, és így kapcsolódik ehhez is, hogy semmi felől ne aggódjatok, hogy aki Istennel szövetségre lépett, aki Istennel nem választja el valami tudatos vagy rendezetlen bűn, annak Isten mindig közel van, amikor ő veszélyben van, amikor őt segítségül hívja. Tehát értjük, hogy kapcsolódik össze? Az Úr közel. A segítség jobb kéz felől van. Az ő füle mindig halló fül, ami segélykiáltásunk, ő mindig közel van hozzánk, ezért semmi felől ne aggódjatok, hanem ezt és ezt legyétek. És mit kell értenünk azon, vagy hogy kell értenünk, hogy azt az Úr közel? Ugye azt láthatjuk, hogy a Szentírásban ilyen kijelentéseket olvasunk, például a 139. Zsoltárból idézem, ahol azt mondja, hogy látták szemeid már az én alaktalan testemet, mikor csak formáltattam az anyamékben, és azt mondja, már könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyek formáltatni fognak. Ismerjük az ígét, de megkérdezem, hisszük? Hisszük, hogy mindenki magáról, hogy engem személy szerint Isten fogantatásomtól fogva ismer, és már a születésem napja számon volt tartva nála. Aztán azt mondja a 33. Zsoltárban, a 18-19. vers, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Én attól tartok, hogy nekünk sokkal inkább az a jellemző gondolatunk, hogy Isten messze van. Nem? Néha úgy sóhajtunk, mikor egy bajba vagyunk, ó, hát hol van a jó Isten, biztos, hogy hát ugye ő az égben van, nagyon messze van nekem, meg a baj itt van. De tanuljuk meg az ős keresztényektől ezt, tanuljuk meg az ihletett igéből ezt, a fordítottját, az Úr közel. És az Úr jön, és készen áll a mi segítségünkre. Ugye még úgy folytatódik a 33. Zsoltár, hogy az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, hogy megmentse lelküket a haláltól, és az éhségben is eltartsa őket. Aztán a 121. Zsoltárból sokan ismerik ezt a nagyon szép hasonlatot, csak nem vesszük elég komolyan, ahol azt mondja, hogy nem szunnyad el az Izraelnek az őrizője. Tehát olyan nincsen, hogy ő most nem vesz észre valamit. És azt mondja, így folytatja, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Hát a hasonlat elég beszédes, nem? Az árnyék az mindig kíséri az embert. És még a jobb kezet is említi, mindig jobb kezed felől van. Tehát valahol ez a legelső, enélkül nem tudjuk megtenni azt, hogy semmi felől ne aggódjunk. Ezzel kezdődik a dolog, hogy komolyan vesszük, hogy az Úr közel. Komolyan vesszük, hogy engem személy szerint is szemmel tart. Fogantatásom óta ismer, és szemmel tart. És hogy mint az árnyék ott van mindig mellettünk, és jobb kezünk felől van. Jézus meg még mit is mondott földi életében? Ugye arra utalt, ami még ma is jellemző a keleti piacokon, hogy árulnak fecskepárt, meg galampárt. Azt mondta, hogy nem, de két verebecskét, vagy két fecskét inkább az eredeti szöveg szerint meg lehet venni két fillérért a piacon. És azt mondta, hogy azok közül egyik se fordul le az ágról. Tehát az Istennek a jelenléte és a figyelme még az állatvilágra is ott van. Azt mondta, nem, a ti atyátok tudta nélkül. Egyik helyen nagyon rosszul be van írva a mi Bibliánkban, vagy ilyen kurzív valami jelzi, hogy az fordítói kiegészítés, hogy akarata nélkül. De hogy akarata? A másik helyen csak ennyi van, a ti atyátok nélkül. Valójában így helyes kiegészíteni, atyátok tudta nélkül. Mert azt is észreveszi, azt is érzékeli, azt is szánja. És Jézus hogy folytatja? Ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Nektek még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Ez mind benne van ebben a rövid kis felkiáltásban. Az Úr közel. Az Úr jön. Neked nincs aggódni valód. És mivel egészíti még ki ezt? Ugye azt is olvassuk az írásban, hogy ha most pontosan azért kételkedünk abban, hogy az Úr közel, mert éppen valami bajt csináltunk magunknak, vagy megszegtük Isten törvényét, szégyeljük magunkat, hogy már megint elcsúsztunk valamiben, és akkor azt mondjuk, jó, hát lehet, hogy az Úr közel azokhoz, akik igazán élnek, de hát én magam is tudom, hogy mit csináltam, hát éppen most miben vagyok, hát akkor én hozzám biztos nincs közel. És ilyenkor a bűntudat, a lelkiismereti aggodalom miatt nem meri az ember Isten segítségül hívni. De itt is szeretnék egy nagyon fontos igét idézni, nagyon szívünkbe kell vésni ezt is. Zsoltár 34:19. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Hibáztál? Elbuktál? Igen, nagyon helyes, ha észreveszed, ha fájlalod, ha szégyeled. De ha késedelem nélkül rendezed Istennel is a bocsánatát kéred, a bűnbánó megtör szívhez az Isten közel van. Abban a pillanatban közel van hozzád megint. Függetlenül attól, hogy most ez van a hátad mögött. Azt olvassuk ugye János első levelében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz. Micsoda biztosítékot, hogy ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Tehát még ha méltatlanok is vagyunk, de nem egyezünk ki azzal a rosszal, amit tettünk, hanem azt bánjuk, és az Isten bocsánatáért folyamodunk, érvényes, közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. És azt meg tudjuk, hogy Isten mindent megtehet. Ugye így mondja a 115. Zsoltár 3. verse, a mi Istenünk az égben van, és amit akar, mind megcselekszi. Tehát hozzánk közel van, de másrészt viszont ő a menny ura, és amit akar, azt mindent megcselekszi. És akkor mivel folytatja még ez az ige, hogy azon túl, hogy legelőször is ezt komolyan vegyük, hogy az Úr közel, és ne gondolkozzunk másképp Isten felül, Azt olvastuk az igében, hogy minden alkalommal, hálaadással tárjuk fel kívánságainkat Istennek. Mit jelent az a minden alkalommal? Azt jelenti az a minden alkalommal, hogy van egy a szívünkön egy probléma, egy kérés, egy kívánság, akkor ránk emberekre sokszor az jellemző, hogy egyszer-kétszer elmondjuk Istennek, aztán hát nem történt semmi, abba is hagytuk. Vagy elmondjuk egyszer-kétszer, aztán nagy szünet, aztán egyszer megint felemlítjük. De ilyen álhatatlanok vagyunk a kérésben. Ez az ige pedig azt mondja, hogy akkor tudod elérni azt, hogy semmi felől nem aggódsz, hogy ott van ugyan a probléma, de te minden alkalommal, újra és újra, te rábízod Istenre ezt a dolgot, nem egyszer mondod el neki, mindig rábízod, és mindig megnyugszol, hogy átadtad a te terhedet Istennek. És ez nem véletlen, ez nem csak hogy mondjam, olyan lelki gyakorlat, vagy nem csak olyan lárpúrlár, hogy te sokszor mondd el Istennek, mert sokszor nem tudjuk, hogy az Istennek mit kell munkálni a mi lelkünkön, vagy a körülményeken, vagy más emberben, hogy a mi kérésünket, imádságunkat meghallgassa. De gondoljunk a hamis bíró és az özvegyasszony példázatára, amit ugye Jézus így kezdett, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. És utána egy olyan példázatot mondott el, ahol ez az özvegyasszony ugyanazon a dologért, nap mint nap, fáradhatatlanul, noha egy hamis bíróval állt szemben, aki nem is akart az ő ügyével foglalkozni. És ő mégiscsak rendületlenül ment, és amikor végül az a hamis bíró, ugye nagyon alacsony indítékból, azt mondta, már elegem van, ne járjon rám gyötörni, hát igazságot szolgáltatott neki. És Jézus így folytatta, hát az Isten, aki nem is távolról se hasonlít a hamis bíróhoz, hát az Isten, nem szolgáltat-e igazságot az ő választottainak, akik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal? Tehát a probléma tarthat egy darabig, de az Úr közel van, te ezt tudod, az Úr közel, ezért minden alkalommal, újra és újra, teljes szívvel Istenre bízod azt a problémát. És még egy dolgot mond, hálaadással tárjátok föl. Mit jelent az, hogy hálaadással? Azt, hogy ott az imádságban megküzdesz azért, hogy komolyan vegyed, és belevésd az agyadba és a szívedbe, hogy most is mondom, amit a gyerekeknek szóló beszédben is mondtam, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, lehetetlen, hogy Isten ígér valamit és ne teljesítse, tehát én most megküzdök azért, hogy nem formálisan, hanem meggyőződéssel tudjam mondani az imádságom végén, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Ugye tudjuk, hogy erre Jézus adott példát, amikor az elképzelhető legnagyobb dolgot kérte, hogy egy negyednapos halott elevenedjen meg, akkor is a sokasság előtt így imádkozott, Uram, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Hozzátette, tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a sokasságért mondtam. És testvéreim, megkérdezem, szoktuk mi gyakorolni ezt, hogy hálaadással tárjuk fel kívánságainkat Isten előtt? Kitartunk ott az imádságban, addig még ki tudjuk mondani, köszönöm, hogy meghallgattál. De nem formálisan, hanem úgy, hogy végig gondoltuk az Isten ígéreteit, végig gondoltuk, hogy aki az ő tulajdonfiának se kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, akiről ez van megírva, hogy lehetetlen hazudjék. És ha tudom azt, hogy helyes dolgot kértem, ige szerinti dolgot kértem, tudom azt, hogy nincs most olyan bűn ebben a pillanatban, amit én ne rendeztem volna Istennel, akkor az Úr közel. És én nyugodtan megköszönöm, és hittel várom, hogy az imádságomnak a meghallgatását tapasztaljam. Természetesen van olyan, amikor az ember lelke háborog, mint a háborgó óceán, és a félelemnek, meg a kétségbeesésnek a hullámai ostromolják, és ez nem olyan egyszerű, hogy eljusson odáig, hogy köszönöm, hogy meghallgattál, és akkor meg is nyugszik, hogy ahogy mondja egy ige, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, vagyis, hogy én ezt a terhet átadtam neki, és én most már nyugodtan alhatok is. Csak azt kell figyelnem, hogy ő hogyan fogja teljesíteni az ígéretét. De szeretnék egy példát felidézni a Szentírásból, hogy mi az a bizonyos hitküzdelem. hogy amikor minket ostromol az aggodalom, a szorongás, a félelem, akkor addig ne hagyjuk abba az imádságot, míg hálaadással nem tudjuk Isten elé tárni, és rábízni azt az adott dolgot, vagy azt a kérést. Ez a példa, amit a Bibliából szeretnék felidézni, Jákobé. Ugye mindnyájunknak ismerős, gondolom gyakorlatilag, a Jákob küzdelme történet, ugye Mózes első könyve 32. fejezetében. És ezt a történetet sokan nem értik, de pedig meg lehet találni a nagyon egyszerű nyitját. Ugye az történt, hogy Jákob, aki elkövetett egy nagy hibát, de azt mélységesen azonnal meg is bánta, és Isten neki rögtön bocsánatot hirdetett, és kegyelmet, hogy vele lesz, mert ugyanis számüzetésbe kellett mennie idegen földre, távoli rokonság közé, és ott sok mindenben tapasztalta, hogy Isten vele volt, és 20 év elteltével Isten mondta neki, hogy most menj vissza a te földedre, a te rokonságod közé. És hát akik ismerik a történetet, tudják, hogy milyen veszélyes helyzet volt, mert az nagyon ravasz és kiszámíthatatlan és önző apósától, ugye akinek a leányai voltak ott a feleségei, neki úgy kellett elmenekülni, hogy nem is mondhatta meg az apósnak, szökni kellett, és miután ugye a feleségek is egyetértettek ezzel, és látták, hogy az apjuk milyen, és hogy csak így lehet elmenni, elment ugye a nyájaival, a családdal, a gyerekekkel, és ugye utána erett rokonait összegyűjtve az após, és nagyon könnyen nagy baj lehetett volna, de a Jóisten éjszaka álomban megszólította az apósát, hogy vigyázz, nehogy ártsa Jákobnak. És ebből nem lett semmi probléma, sőt egy nagy megbékélés lett, és egy elbúcsúzás. Hát mekkora tapasztalat volt ez, pedig nagyon rosszra jöhetett volna a dolog. Aztán, mikor ment tovább, valószínű már szorongatta a lelkét, hogy mi lesz, hogyha hazaér, és a bátyja a 20 évvel ezelőtt ellene elkövetett dologért, most őt számon kéri, és hogy egyáltalán oda most 20 év után megy, és ott hogy és mind lesz a helyzete, ott vannak a kisgyerekek, a család, minden. És egyszer csak azt mutatta meg neki Isten, amit közönséges szemmel nem lehet látni, hogy Isten angyalainak a tábora veszi körül a seregét. És el is nevezte ezt a helyet Mahanaimnak. Hát ugye tényleg ezek nagyon megerősítő tapasztalatok voltak. De mégis, mikor megkapta a hírt, hogy a bátyja hírét vette az érkezésének, hát persze ő maga adott hírt, ő küldött neki üzenetet, és ajándékokat küldött neki, még azt is olyan ügyes ember volt, hogy különböző szakaszokban küldött neki jelentős ajándékokat, és úgy nevezte Ézsaut, hogy az én uram, a bátyját. Tehát nagyon alázatos és nagyon szívélyes üzeneteket küldött neki, de jött a hír, hogy 400 fegyveressel jön vele szembe a bátyja. Ugye ezt jó szándékúnak értelmezni nem lehetett. És ennyi tapasztalatnak a hátterén Jákob mégis mit tett? Megadta magát a sorsnak, a kétségbeesésnek? Azt olvassuk, hogy egy egész éjszakát a Jabbók folyó partján töltött, és imádságban küzdött Istennel, addig nem nyugodott meg, míg el nem nyeri a bizonyosságot, hogy Isten neki, Isten megbocsátása rá vonatkozóan érvényes, és hogy Isten meg fogja szabadítani ebből a helyzetből. És a történetnek az a különlegessége, hogy míg ott imádkozott, és az is jellemző, ugye így olvassuk a Bibliában, szó szerint így lehet a héber szöveget fordítani, hogy így kezdődött az imádsága, Uram, nem vagyok méltó a legkisebb jótéteményedre sem. De szabadíts meg az én bátyámtól, mert félek ő tőle. És hogy levágja a gyermekeket és az anyákat is, és elpusztít minket. És az az érdekesség, hogy miközben imádkozott, ugye a folyóparton, hát korom sötétben nyilván, ott semmiféle világítás nincs, egy idegen megtámadta. És ugye ilyenkor más ember elcsüggett volna, hát most én imádkozom, és ahelyett, hogy segítség jönne a mennyből, vagy valami bátorítás, ehelyett még itt megtámad ezen a a földön, most valaki, azt se tudom kicsoda, és le akar engem teperni, és Jákob pedig elkezdett teljes erejével küzdeni. Azt olvassuk, hogy hajnal feljövetelé küzdött vele. De ugye sejtitek, hogy két irányú volt ez a küzdelem, egy párhuzamos küzdelem zajlott. Kifelé az izmaival, de belül a lelkében szüntelen könyörgött az Istennek. Mert én úgy tudom elképzelni, hogy így jártak a gondolatai. Azt mondta, ha ez az idegen engem legyőz, engem megöl, akkor én az üdvösséget is elveszítettem. Mert ez annak a jele, hogy Isten mégsem bocsátott meg nekem, és kiszolgáltat, és utánam elpusztul az egész családom, mindennek vége van. És ezért ő csak Istennek könyörgött, és azt mondta, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Idézte vissza a tapasztalatokat, az Isten hozzáintézett szavát. Hát ha Isten ezt meg ezt mondta, ha Isten ennyiszer így meg így kimutatta az ő kegyelmét és segítségét, akkor az lehetetlen, hogy Isten ne segítsen, és belül csak szüntelen könyörgött, és most tükröződött az izmai ember feletti küzdelmében az, ami a lelkében folyt. Egyébként nem látjuk, hogy egy ember lelkében milyen küzdelem zúl, nem látjuk, hogy küzd a hitbeli győzelemért, azt nem lehet szemmel látni kívülről, de most szemmel lehetett látni, mert azzal párhuzamosan, ahogy azt mondta, nem lehet, nem történhet meg, mert akkor elvesztem, akkor az üdvösségem is elvesztettem, az Isten pedig kegyelmes, az Isten pedig ilyen és ilyen ígéreteket tett, az Isten ennyiszer meg nem lehetséges. És akkor teljes erejéből küzdött, és hajnalban mi történt? Ez a titokzatos idegen megérintette, és abban a pillanatban kiment a csípőcsontja a helyéből, és harcképtelenné vált. És akkor már mondjuk más ember talán megadta volna magát, azt mondja, hát akkor igen, nincs mit. Ez természetfeletti lény, akkor maga Isten küzd ellenem, akkor aki ilyet tud tenni, hogy egy érintéssel ezt teszi, akkor számomra nincs segítség, de nem. Azt olvassuk a Bibliában, a Hóseás könyvében, akkor sírt és könyörgött, realizálta, hogy itt természetfeletti lény van, és elkezdett könyörögni, hogy ő meg, azt mondta, nem bocsátnak el, míg meg nem áldasz engem. Ez, amíg a világ áll, a tántoríthatatlan hitnek a mondása. Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. És akkor azt mondja neki, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ugye a sátán vágyait kellett legyőzni tulajdonképpen, mert a vádoló sátán persze ott volt, hogy megrettentse Jákobot, és próbálja eltántorítani a hittől, de Jákob kitartott abban, hogy nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. És megáldotta őt. És akkor olyan érdekes ez a mondat, amit a Bibliában olvasunk. Még fogalma se volt, hogy másnap hogy zajlik le a találkozás a bátyjával. De azt mondta, láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Megáldotta őt, és ő tudta, hogy megszabadult az én lelkem. Már egyáltalán nem érdekes, hogy mi lesz holnap, mert az kétségtelen, hogy az Isten megment, megszabadít, üdvösséget ad. Na hát a testvéreim, így kellene nekünk hitkeli küzdelmet tartani, természetesen nem ennyire súlyos minden esetben és minden ember esetében a küzdelem, mint Jákobnál volt. Ez egy kiélezett, szemléletes történet, de amikor rohamoznak meg az aggodalmak, a félelmek, és nem tudom olyan hittel kimondani, hogy köszönöm Uram, hogy meghallgattál engem is, és hiszem, hogy letettem ezt a terhet, és átadtam neked, és te hűséges Isten vagy, és meg fogod oldani, akkor addig kell kitartani az imádságban, míg az aggodalom és a félelem el nem szállt. Míg az Istennek a békessége bele nem költözik a szívünkbe, és úgy állunk fel az imádságtól, hogy legszívesebben énekelnénk, és azt mondjuk, amit Jákob, most már tudom. Köszönöm Istenem, tudom, hogy meg fogod oldani. Na, ez a hitharc. Ezért írt a Pál apostol is Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Hogy mindezekkel szemben egyedül az Istenben bízni. És hadd tegyem hozzá, mikor ilyen hitharcra kerül a sor, akkor még mindig nem egyedül kell ezt vívnunk. És itt is szeretnék egy nagyon fontos igét mindenkinek a figyelmébe ajánlani, Ez pedig a 25. Zsoltár 17. verse. Ez így hangzik. Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts ki engem. Tehát ezt is el lehet mondani Istennek. Azt mondom, Uram, én hinni akarok, de eláradtak szívem szorongásai, ostromolnak engem a szorongás, a félelem. De te szabadíts ki ebből a nyomorúságból, a szorongásból is, az aggodalmaskodásból is. Segíts, hogy meg tudjak nyugodni, át tudjam adni neked ezt a terhet. És tudjam azt mondani, köszönöm, hogy meghallgattál. Tehát ne felejtsük el ezt az ígét. Mondhatjuk Istennek, eláradtak szívemnek szorongása. Olyan, mintha ostromolnának ezek a kételkedő, aggodalmaskodó, mintha megrohamoznának ilyen félelem hullámok is. Hiába gyűrközöm velük, nem tudok megszabadulni. De ebből a nyomorúságból is te ments ki engem. És a Jóisten feltétlenül meghallgatja az ilyen imádságot. És én azért is beszéltem erről a témáról, mert olyan időszakba léptünk át, nem tudom ki mennyire érzékeli, de én azt hiszem majdnem, hogy kézzelfogható, amikor sokkal több félelemmel és veszéllyel lesz tele az életünk, mint eddig volt. Láthatjuk az egész világhelyzetet, a közvetlen környezetünkben is a helyzetet, és ha racionálisan gondolkozunk, akkor tudjuk azt, hogy most aztán körül fognak venni a félelmek, sokkal nagyobbak, mint eddig. Ha csak akár arra gondoltuk, hogy természeti katasztrófa bárhol, bármikor lehet, nem? És milyen súlyosak lehetnek, hát most is tudjuk, hogy a világ különböző részei mi volt, de hát nem csak ez, ugye? Jézus azt mondta, hogy hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről, éhségek, járványok, és ez itt lóg a fejünk felett. És akkor mi már megtanultunk semmi felől nem aggódni, mert ha ezt most nem tanuljuk meg, akkor érvényes az ige, amit így mond, hogy ha csak a békességes földön vagy bátorságban, akkor hogyan versenyezhetnél a lovakkal, és mit cselekednél a Jordánnak a hullámai? Bocsánat, ha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, hogy versenyezhetnél a lovakkal, és hogyha csak a békességes földön vagy bátorságban, akkor mit cselekednél a Jordán hullámai között? Tehát ma igyekezzünk megtanulni a hitharcot. Ma igyekezzünk szívünkre venni, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és addig nem hagyom abban, míg nem tudom megköszönni meggyőződéssel, és nyugodtan menni a dolgomra tovább, hogy az Isten segítsége bizonyos, mert az Úr közel. Ezt nagyon-nagyon a lelkünkbe kell vésnünk, és nagyon komolyan kell vennünk. Ugye gondoljatok pillanatra a 46. Zsoltárra. Ez volt ugye a reformáció idején Luthernek a Zsoltára, ugye erre írta az erős vár a mi Istenünk éneket, és én úgy gondolom, hogy ez az idők végén is borzasztó fontos ez a Zsoltár. Milyen részletek vannak benne? Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is tenger közepébe. Tessék, a természet megboldulása, természeti katasztrófák. Azt mondja, hogy nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. Azt mondja, de a seregek ura, ami várunk, és nem félünk. Ezt ma kell megtanulni, mert nem késhetünk el ezzel a hitbeli tanulással. Én azzal szeretném befejezni, hogy elolvasom azt az idézetet, ami nekem életemben nagyon sokszor segített, és nagyon szeretem ezt az idézetet. Még az eredeti nyelven is megtanultam, mert annyira nagyon értékes ígéret. Ez megtalálható Ellen White 1888-as anyagok, vagy kiben bízhatunk második kötetében. Majd közben figyeljük, még olvasom, hogy melyik bibliai igére, vagy melyik bibliai ige szakaszra utal ez a pársor. Így hangzik. Magasra emelem fejem a viharban, mert ő az Úr, akié vagyok, és akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Figyeltétek? Magasra emelem fejemet a viharban. Mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Az ellenség örülne, ha gyöngeségemben látna, Ha látná, hogy körülvesz, az ellenfél örülne, ha gyöngeségemben látna, ha látná, hogy reszketek a veszélyek láttán, amelyekkel körülvesz, a nehézségek hegyei láttán, amelyeket elém emel. Természetem ugyan visszariad, ennek ellenére is szent merészséggel haladok előre, hogy szembeszálljak egyik nehézséggel a másik után, amely előtűnik, hogy elállják utamat. Mégis az Úr nevében haladok előre egyszerű hittel, hogy legyőzöm őket. Az Úrra támaszkodom, aki mindenkor közel van, és amikor nevének dicsőségét szolgálja, egyetlen szóval megdorgálja a tenger hullámát, és elsimítja a hegyet, hogy síkság jöjjön létre. Ez a hitnek a szava. Ugye milyen érthetően mondja azt, hogy emberi természetem visszariad. De szent merészséggel haladok előre. Nekem borzasztóan tetszik ez a kifejezés, ez a szent merészség. Szent merészséggel haladok előre, és hogy szállok szembe egyik nehézséggel a másik után, hogy amelyek elállják utamat, egyszerű hittel az Úr nevében haladok előre, azzal a hittel, hogy legyőzöm őket, és az Úrra támaszkodom, aki mindig közel van, és amikor nevének dicsőségét szolgálja, egyetlen szóval megdorgálja a tenger hullámát, és elsimítja a hegyet, hogy síkság jöjjön létre. Nem tudom, valaki rájött-e, hogy melyik Biblia igére vagy ige szakaszra utal ez a pár sor, amikor Pál ott volt, a 14 napja voltak a viharzó tenger, akkor nem láttak se napot, se csillagokat, és azt mondja, leszámoltunk az életünkkel, és akkor éjszaka Isten angyala mellé állt, másnap felállt a hajóban, és hogy kezdte? Emberek, ne féljetek, mert az éjjel mellém állt Istennek egy angyala, az Úr, aki vagyok, akinek szolgálok. Tudjátok, ez a fontos, hogy az embernél ez rendben legyen. Mindig azt tudja mondani, aki vagyok, akinek szolgálok. Ha ez a pozíciónk, aki vagyok, akinek szolgálok, akkor semmi félelemre nincs sok tovább. Ugye így olvastuk. Az Úr, aki vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Azért felemelem fejemet a viharban. Tehát ennek kell rendben lenni az életünknek. A többi körülmény az mellékes. Lehetnek akármilyen helyiségek, akármilyen ijesztések, nem számít. Csak ez legyen rendben, hogy az Úr, aki vagyok, akinek szolgálok. És aztán elmondta, hogy Isten neki mit mondott, hogy nem vészel egy ember sem, csak a hajó, és azt mondta, hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Isten mondta. Na, ez a másik mondat, amit innét meg kell tanulnunk, hogy apostolok cselekedetei 27. fejezetében megtaláljuk. Ez a másik mondat, amikor azt mondja, hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Isten nekem mondta. Hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Isten megígérte. Ezekkel kell a lelkünket felvértezni, és nagyon jegyezzük meg ezt az igét. Az Úr közel. Azért semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben háladással tárjátok fel kívánságaikat az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk neked hálát adni ezekért az ihletett szavakért, amit Pál apostol által örök ígéretként elénk tálsz, és felszólításként is, hogy ne legyünk ingadozóak, kétségeskedőek, félénkek, hiszen az Úr közel, hiszen Urunk, te mindig jobb kezünk felől vagy, mint az árnyék ott vagy, és a mi hívásunkra felelsz. És azért kérünk téged, Urunk, hogy adj nekünk rendíthetetlen hitet a te ígéreteidben, és add, hogy meg tudjuk vívni ezt a hitharcot, hogy ne engedjük meg, hogy az aggodalmaskodások, a kétségbeesés, a félelem, mint a hullámok elborítsanak minket, hanem addig tartsunk ki imádságban, amíg ki nem tudjuk mondani, köszönöm, hogy meghallgattál engem, és a szívünk pedig felvidul és vidám, és bátran vágunk neki a következő nehézség hegyének. Urunk, köszönjük, hogy életünkben sok tapasztalatot adsz, de tudjuk, hogy most olyan időszak előtt állunk, amikor nagyon meg kell tanulnunk a félelem nélküliséget, az aggodalom nélküliséget. Különben elvesznénk, és testileg is, lelkileg is fölörlődnénk. Kérünk, nevelj, taníts minket a valódi és teljes hitre, és köszönjük, hogy szívünkre kötötted, hogy csak ez fontos, hogy ez mindig igaz legyen, az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok. Add, Urunk, hogy ez rendben legyen az életünkben, és akkor tudjuk, hogy hatalmas oltalmazunk vagy minden körülmények között. Kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, és békességeddel, szereteteddel bocsáss el minket. Amen.